Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma reggel 6 óráig az ország területéről 10.897 káreseményről érkezett bejelentés az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósághoz a hételei viharok miatt. Ezek közül eddig 6.604 esetet kezeltek a tűzoltóegységek, 4.293 káresemény felszámolása pedig folyamatban van. A viharral kevésbé érintett vármegyékből tegnap átcsoportosítottak egységeket Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékbe, ahol továbbra is dolgoznak a károk felszámolásán. Sok helyen még nincs áram, de a kiesett fogyasztási helyek száma reggel 5 órára 1834-re csökkent. Tegnap délután Hajdú-Bihar vármegye két településén, Biharkeresztesen és Sárándon áramszünet miatt mintegy 7000 főt érintett a vezetékes ivóvízszolgáltatás szüneteltetése. Távozásra szólította fel az Európai Bizottság elnökét a magyar miniszterelnök, aki azt írta, a vezetés lényege a felelősség. Orbán Viktor annak kapcsán posztolt a Facebookon, hogy az Európai Parlament ma tart bizalmi szavazást Ursula von der Leyenről és az általa vezetett bizottságról. Korrupciós vádak miatt román szélső jobboldali képviselők kezdeményezték a bizalmi szavazást, amihez a magyar EP képviselők közül egyedül a Mi Hazánk politikusa csatlakozott, a Fidesz-KDNP képviselői nem írták azt alá. Magyarország kezdeményezésére az Ukrajnával határos uniós tagállamok agrárminiszterei közös nyilatkozatban szólítják fel Brüsszelt, hogy Ukrajna helyett az európai gazdák érdekeit védje meg az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben, jelentette be a magyar tárcavezető a Facebookon. Nagy István kiemelte, Brüsszel ukrán párti politikája a magyar gazdák megélhetését, a családi gazdaságok fennmaradását, a vidéki élet jövőjét és az élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszerutalványról szóló kormányrendelet tervezete. Ez papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány az év végéig lesz beváltható. Legalább 10 millió, legfeljebb 500 milliárd forint kamatmentes hitel segítheti a hazai kis- és középvállalkozások jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházásait, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlikányos energetikai program legújabb felhívásának tervezete társadalmi egyeztetésre indult a pályázati honlapon. A kormány a kiírásban a cégek gyártási folyamatainak energiahatékonyságát javító vagy épületenergetikai fejlesztéséhez kínál támogatást. 3 milliárd forintot a vízi közműszolgáltatók berendezéseinek, képészeti elemeinek korszerűsítésére különítenek el. A Széchenyi Kártya program történetének egyik legnagyobb emelése valósult meg, idén nagyobb kerettel és kedvezőbb feltételekkel segíti a vállalkozásokat, mondta el a kormányszóvivő a Facebook oldalán. Vitályos Eszter közölte, a beruházási hitelek keretösszege 500 millió forintra nőtt, a folyószámla és likviditási hitelek felső határa 250 millió forint lett, a kamatok pedig jelentősen csökkentek. A beruházási hitelek kamata például már csak 3, a folyószámla és likviditási hitelé 4,5%. Csak nem 25 milliárd forintot csoportosított át a kormány másfél tucatnyi beruházásra, írta meg a 24.hu portál. Találtak forrást közútfejlesztésre, benne az M6-os autópálya Bói és Ivándárda közötti szakaszának megvalósítására, a Nemzeti Filmintézet Fóti telephelyének fejlesztésére, a Nyíregyházi stadionra és csak nem 370 millió forint jut vasútfejlesztésre. Több mint 100 vidéki elektromos töltőállomás telepítéséhez igényeltek támogatást, a 28 milliárd forintos keretösszeg mintegy negyedére érkezett be kérelem, a pályázók június végéig jelentkezhettek. Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta Francesca Albanese-t, az ENSZ emberi jogi tanácsának palesztin kérdéseket felelős különleges jelentéstevőjét, ezt az amerikai külügyminiszter jelentette be. Marco Rubio azzal indokolt, az ENSZ diplomata illegitim és szégyenteljes erőfeszítéseket folytat annak érdekében, hogy a nemzetközi törvényszéket amerikai és izraeli tisztségviselők, vállalatok és cégvezetők elleni cselekvésre késztesse. Bevonult a börtönbe Jun Sogyol volt dél-koreai elnök. Előző nap a szöuli illetékes bíróság elrendelte a letartóztatását a szükségállapot tavaly decemberi kihirdetésével összefüggésben ellene felhozott vádak alapján. Elrajtolt az 57. kékszalag Rajfejezett nagydíj mezőnye Balatonfüredről, közben tombol a szél, 5 hajó már fel is adta a versenyt, 2 katamarán is felborult. Végül az időjárásról. Az ország legnagyobb részén felhőátvonulások zajlanak több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős az ég. Több helyen, legnagyobb számban a Miskolc-Békéscsaba vonal szélesebb sávjában valószínű zápor-zivatar, sokfelé erős a szél. A csúcshőmérséklet 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, a hétvégén országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebé Szentkúton. Műsorunkban ezúttal mi is a cigány identitás és a cigány vallásosság kérdésével foglalkozunk. Szabóné dr. Kármán Judit romológus egyetemi oktatót hallják.
Mennyire stabil az identitása egy fiatalnak vagy egy embernek, erre különböző nézetek vannak, 3 nagy irányzat alakult ki. Van, aki azt mondja, hogy a kutatók egyrészt, hogy az identitás stabil, ahogy megszületünk, mindenki tudja, hova tartozik, és hogy az úgy is marad. Egy másik része pedig azt gondolja, hogy nem stabil, hanem szituatív, tehát hogy attól függ, hogy hogyan néznek rám, mit adok elő magamból, hogyan kell helyezkednem. A másik, harmadik rész meg azt mondja, hogy állandóan változik attól függően, hogy mi az előnyösebb az egyén számára. Egyébként lehet, hogy ez furcsa, de majd mondok rá példákat, hogy ez nálunk is így van, és szerte a világon egy adott kisebbséghez tartozó nagyon gyakran elrejti az identitását, erre majd mondok példákat. Most nézzük, hogy az identitás után, hogy mit jelent az, hogy etnikai identitás. Az etnikai identitás nem csak azt jelenti, hogy van egy szubjektív hozzákapcsolódásom ahhoz a csoporthoz, aminek a tagjának én képzelem magamat, hanem azt is jelenti, hogy interakcióban vagyok, hogy van aktív kapcsolatom ezzel a csoporttal. Ezért fordulhat elő, mind a kettő nagyon fontos, ezért fordulhat elő, hogy valaki látszanak a rasszjegyek, látszik, hogy valamelyik etnikai csoporthoz tartozik, és mégis semmi köze nincsen hozzá, mert nem vállalja föl az identitását. Számára ez nem egy hordozható, nem egy értékes dolog, és ezért teljesen elzárkozik előle. Mikor vállaljuk föl, mikor nem vállaljuk föl? Ez is egy izgalmas kérdés. Az etnikai identitás felvállalása akkor gyakoribb, ha bizonyos előnyök kapcsolódnak hozzá. Tehát, hogyha ösztöndíj, vagy valamilyen juttatáshoz lehet jutni, vagy most ugye a vállalásnál olyanok is felvállalták, tudjuk, hogy akik semmi közük mondjuk az örmény, vagy a német, vagy a cigány kisebbséghez, de mivel bizonyos előnyökhöz járnak ezáltal, nagyon lelkesen és sokan az ország különböző pontjain hirtelen örményi cigányá és különböző kisebbségévé váltak. Tehát felvállalták ezt az identitást, még a hamis identitás is. Mikor hátrány, mikor nem veszik föl, akkor, amikor fenyegetve érzi egy etnikum azt a csoporthoz hova tartozást, amikor úgy érzi, hogy ez hátrányokkal jár számára. Olyan 700 ezres a cigányság lélekszáma, nem volt ez olyan sokkal kevesebb 2001-es összeírás népszámláláskor sem, mégis mennyien vallották magukat cigánynak? 190 ezeren. Ez pontosan erről szól. Tehát amikor egy kisebbség úgy érzi, hogy fenyegetett az ő identitás, akkor nem vállalja föl. Elfordul tőle. Nem vállalja föl. Akkor a nagy mértékű is lehet ez az elutasítás, hogy mindent megtesz azért, hogy megszabaduljon az identitásától. Extrém példákat lehetne sorolni. Ugye talán ismerő sokak előtt, hogy a feketék ugyanígy átmentek, és sokszor még ma is átmennek ezeken a folyamatokon, vagy az ázsiaiak, és olyan különleges módszerekhez folyamodnak, mint a bőr kifehérítés. Ez kiváló üzlet a feketék között, 80-90 évvel ezelőtt is az volt, tehát maguk a feketék árultak az ő boltjaikba a bőr kifehérítő szereket, vagy ledörzsölő szereket, de ne gondoljuk azt, hogy ez a múlté, ma Ázsiában és Afrikában virágzó kozmetikai iparág a bőrfehérítő készítményeknek az árulása, amikről tudjuk, hogy higanytartalmú, óriási veszélyeket hordoz magába, mégis nagyon sokan élnek vele. Miért élnek vele? Azért, mert azt gondolják, hogy ettől az ő pozíciójuk, a státuszuk a társadalomban előre fog haladni. És elég szomorú, hogy ilyen társadalom létezik, hogy ettől válik ő jobb pozícióba, kerül jobb pozícióba. Tehát Michael Jacksonnak a nevét ugye nem kell mondanom, aki szintén saját identitás zavara problémái miatt jutott el odáig, hogy abban a reményben, hogy jobban elfogadják, pedig hát nagyszerű ember volt, tette tönkre az életét, és vált egy szerencsétlen beteg emberré. Na nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségei vannak a kisebbségnek és a többségnek az együttélésre, akármilyen etnikai kisebbségnek. Különböző fokozatai vannak, és különböző formában élhet együtt egy kisebbség és egy többség. Az egyházi terminusból ismerős mindenki számára az akkulturáció fogalma. Ezt itt az együttélés formájánál is nagyon gyakran megemlítjük. Az akkulturáció tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kisebbség elsajátítja a befogadó társadalomnak a kultúráját. A második kultúrára tesz szert, és békességben tud élni. Ez nem integrál. Ez egy akkulturációs folyamat, elfogadja és boldogan él. Az a lényeg, hogy egyenlő arányban van kultúrájában a kisebbségi kultúrájának az elemei és a többségi kultúrának az elemei is. Ezt úgy is szoktuk tekinteni, hogy egy kezdődő integrációs folyamatnak az eleje. A másik válasz arra, amikor kisebbség és többség együtt él, az asszimiláció. Az asszimiláció mit jelent? Az asszimiláció egy teljes beolvadást jelent. Az eredeti kultúrát, nyelvhasználatot, szokásokat, hagyományokat, viselkedésformáknak, az összesnek, a jóknak és a rosszaknak egyaránt a feladását jelenti. Annélkül, hogy a többségi társadalom bármit is tenne hozzá. Tehát elfogadja, beilleszkedik teljesen a többségi társadalomba. Ennek különböző fokozatai vannak. Az első az akkulturáció, erről beszéltünk, ami megállhat azon a szinten, vagy tovább mehet egy asszimilációs folyamatban. De lehet egy strukturális asszimiláció, ez a következő lépés, amikor a társadalom elég nyitott arra, hogy befogadja a kisebbségnek a tagjait. Bizonyos helyeken, intézményekben, státuszokban bejárást tesz lehetővé számukra. Ez azt jelenti, hogy egy mobilitás, egy társadalmi felemelkedés lehetőségét csillantja meg, és úgy, ahogy megvalósítja tagjai számára. A következő a maritális asszimiláció, ez amikor vegyes házasságok jönnek létre. Ismerős, ugye van többféle kisebbség Magyarországon, sokan panaszkodnak arra, németajkúak, szlovákok, hogy teljesen eltűnik a kisebbség a sok-sok vegyes házasság révén. De van a következő fokozat, az identifikációs asszimiláció, az, amikor a kisebbség tud azonosulni a többséggel. Érdemes a folyamatot megjegyezni, amikor a kisebbség azonosul a többséggel, és aztán majd lesz egy olyan következő fokozat, amikor a többség fogadja el a kisebbséget. Attitűdjeivel, hagyományaival, szokásaival, úgy, ahogy. És a legmagasabb foka az asszimilációnak, amikor már politikai szervezeteik, civil szerveződéseik is megjelennek a többségi társadalomban. Ez volt tehát az asszimiláció, amikor teljesen feloldódik a kisebbség a többségben. Következő formája az együttélésnek az úgynevezett diszociatív stratégia, amikor a kisebbség megtartja a saját kultúráját, és teljesen elfordul a többségi társadalomtól. Nem akar részt venni, nem akarja föladni a hagyományait, nem akar együttműködni, teljesen behúzódik a saját falai közé. Egy marginális stratégia is előfordul néha a kisebbség és a többség kapcsolatában. Ez azt jelenti, amikor sem a kisebbségi kultúra, sem a többségi kultúra nem fontos az egyén vagy a csoport számára, ez egy súlyos identitásválságot jelentő, krízishelyzetet jelentő állapot. Van, aki a negatív identitást választja, azt mondja, azt szerint határozza meg magát, hogy mi nem vagyok. Én nem vagyok ez, és nem vagyok az, de nem tudom, hogy mi vagyok. Ugye érezhető, hogy ez is egy súlyos identitás zavarnak a képe. Aztán nagyon gyakori a rejtett identitás, ezt már mondtam az előbb, hogy ez mind a külföldön élő kisebbségek cigányok, mind pedig a hazai cigányok körében nagyon gyakran előfordul. A rejtett identitás lehet ideig, óráig tartó, tehát csak bizonyos helyzetekben, szituatív módon, de lehet, hogy egész életének nagy részét leéli úgy, hogy valaki rejti a saját identitását. Rejtheti a saját identitását azért, mert a szülei erre tanítják, rejtheti azért, mert úgy látja, hogy számára az előnyösebb. Nagyon érdekes, hogy angliai és magyarországi cigányokat kutatva, az angliai cigányok inkább a munkavállalásnál rejtik el az ő cigány etnikumukat, magyarországi cigányok pedig párkapcsolatoknál, partnerkeresésnél szokták elrejteni a saját identitásukat. És nagyon gyakori, hogy kialakul az úgynevezett újra felfedezett identitás, amikor hosszú ideig nem foglalkozik, vagy nem akar foglalkozni, vagy nem is tud arról, hogy ő cigány származású, és egyszer csak rácsodálkozik arra, és elkezdi gyűjteni az ő életének a gyökereit, a hagyományait, a kultúráját, elkezdi megtanulni a nyelvet. Ez lehet, hogy nagyon furcsa, de nekem is volt ilyen élményem hallgatómmal, aki tudja, hogy valamelyik egyetemen én tanítok, és mentem be a szobámba, és szaladt utánam a folyosón valaki, egy szép fiatal hallgatólány, nem járt hozzám a romológia kurzusra, és megállított, hogy tanárnő, ugye ön, aki tanítja a romológiát, és hogy lenne egy kérdése. Ezt tényleg így történt, és akkor én vártam, hogy mi a kérdése, és elmondta, hogy ő szeretné a segítségemet kérni, mert ő most tudta meg, eldugott fényképek alapján, hogy ő cigány származású, és én mondjam meg, hogy szerinte ő ránézésre cigány származású, tehát, hogy még ez is volt neki kérdése, de hogy ő nagyon szeretné tudni ezt, hogy ő szeretné megismerni a gyökereit, hogy ő nekik ez tabu téma volt, amikor ő ezt megkérdezte a szüleit, akkor hát szóval nagy skandalum volt, nem lehetett erről beszélni, de hogy ő szeretné ezt megismerni, és hát nagyon jó volt, mert ugye hozzám az egyetemekre mindig jönnek a cigány barátaim, és pont a következő alkalomra is jött, akkor éppen a Romaszisz alapítványnak a tagjai jöttek, 4-5 cigány fiatal. Mondtam, hogy hát jöjjön el, nagy szeretettel várjuk, és eljött ez a hallgatom. Hát érdekes, föl kellett volna venni filmre, hogy hogyan reagált, ugye ültek az én hallgatóim, akik már romológiában rengeteg mindent tanultak, és ez a lány, hát nem kérdezte senki, mert beszoktak jönni más hallgatók is, leült ott hátul, és hát valami fantasztikus volt, ahogy egyfolyt, én az ahhoz hasonlítom, mint amikor egy Isten nem ismerő ember, de komolyan olyan érzésem volt, amikor beszélünk neki, hogy Isten szeret téged, és hogy milyen jó, hogy meghalt érted, és hogy az életedet meg, mint a megtérés előtt állt volna az az ember, úgy kérdezett ez a fiatal, nem engedett senkit szóhoz jutni, a hallgatók nézték, hogy kicsoda, és ahogy beszéltek ezek a romaszisztos fiatalok, ez a lány egyfolytában, és akkor hogy van ez, és akkor mi kell, és hogyan csináljátok, és hát szóval tele volt a szíve vágyal, és akkor ebből az lett, hogy utána összehoztam őket, megismertettem, és fölvette velük a kapcsolatot, és elkezdte a gyökereit, a hagyományait, és a kultúrájának a szépségeit keresni. Hogy otthon mit szóltak hozzá, azt nem tudom, de hát már egy felnőtt ember volt, úgyhogy azt gondolom, hogy jogos volt az ő vágyakozása. Tehát ez az újra felfedezett identitás igenis létezik. Nyitottaknak kell lennünk, hogy el tudjuk irányítani azokat vagy hozzánk, vagy pedig megfelelő helyre, akik szeretnének megismerkedni a saját kultúrájukkal. Thank you.
Szólhatsz angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Hol minden köncsebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, sok föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg. Egyszer találkozunk, te meg én.
A következő út az integráció. Az integráció, amit mindig mondunk és mindig hirdetünk, és egy püspök atya mondta, hogy nem jelent asszimiláció, tehát hogy nagyon sokszor téveszme terjeng az emberekbe, azt mondják a többségi társadalom tagjai, hogy integrálódjatok hozzánk. És akkor úgy értik, hogy hát csináljátok azt, amit mi mondunk, meg ahogy mi gondoljunk. Hát ez asszimiláció, ugye, aki most ezt végighallgatta, nagyon tudja, hogy ez az asszimiláció. Az integráció azonban egy közös munka, és ez egy nagy kihívás egy társadalom, egy nép számára, egy közös munka, ahol mind a ketten beleadjuk, ahogy szoktunk, apait, anyait, tehát, hogy a cigányság is, és a többség, vagy akármelyik kisebbség és a többség is, együtt alkotunk valami nagyon nagyszerűt. Átvesszük azokat az elemeket egymás kultúráiból, amik jók, amik értékesek, amik gazdaggá teszik a társadalmat. Na ez lenne a színes vagy multikulturális társadalom, de ez most már nagyon lejáratott, úgyhogy ezt én nem is nagyon használom, de hogy mennyivel gazdagabbak lennénk, hogyha mindenki bele tudná tenni válogatás nélkül a társadalom életébe azt a szint, azt az ízt, azt a zamatot, amit ő hordoz, és nem ennyire elszigetelt emberek lennénk. Egyébként hát tudjuk, hogy István király ezt már nagyon régen javasolta a magyar népnek, hogy fogadjunk be mindenkit, hiszen akkor leszünk erősek és nagyon gazdagok. A kettős identitás az integrációnak a velejárója, és ahogy már elhangzott szintén, Péli Tamás, a cigányság legnagyobb festője, mondta ezt az aranypántot, kettős aranypántos idézetet, ezt a mondást tőle származik, hogy minden cigány embernek jó lenne, ha kettős aranypánt lenne a homlokán. A cigány identitása, annak a szépsége, a hagyományok, az értékek és a magyar kultúrának az elemei. Ezek gazdagabbá tennék az ő életüket is. Most az identitással kapcsolatban azért problémák is adódhatnak, hiszen nem olyan egyszerű a dolog, a személyiségünk benne van, és benne van a környezet, és sok-sok minden. Megpróbáltam összegyűjteni a legfontosabb problémákat, amikkel, akik a cigánypasztorációban dolgozunk, talán szembesülünk, és tudunk segíteni, ha felismerjük, hogy miről van szó. Az első, egyik legnagyobb probléma talán az identitás keresés, ami ha a család nem tudja, közvetíteni, és ha nem egy pozitív identitást tud közvetíteni a gyermeke felé, akkor egész életében bizonytalanná válik, és nem tudja megtalálni a pozitív énképét, amire rettentő szüksége van akkor, amikor a serdülőkorba kerül, és egyébként is a nem identitással és mindenféle identitással tele van egy serdülőkori fiatalnak a szíve, a lelke és az esze, és az egész valóját ezt tölti el. Ha nincs egy otthonról hozott pozitív etnikai identitása, akkor mi fog történni? Akkor átveszi azt a képet, amit a társadalom közvetít felé, arról az etnikumról, amihez ő tartozik. Majd valahol később már írtam azt is, hogy ahogy átveszi a többségi társadalom negatív képét a saját csoportjáról, úgy magáévá teszi ezt a nézetet, és így fokozatosan öngyűlölővé válik. Nem csak saját magát, a csoportját, és saját magát is gyűlöli, és igyekszik megszabadulni az ő etnikai hovatartozásától. Ez a gyökértelenné válás, ez óriási problémákat fog okozni később az életében. Az identitásválság időről időre felmerülhet. Vállaljam az identitásomat? Rejtsem el az identitásomat? Nagyon érdekes, hogy mikor tudja elrejteni valaki az identitását. Akkor, hogyha olyan közegbe kerül be, amiről fel sem tételezik, hogy ott egy cigány ember lehet. Nekem van olyan orvostan hallgatóm, akiről látszanak a rasszjegyek, finoman látszanak a rasszjegyek, de soha nem él át semmit, és ő el is mondja, hogy azért, mert fel sem tételezik, hogy abban az orvos közegben, ahol a többi diák, középosztálybeli és mindenféle helyről jött diák van, hogy ott egy cigány származású fiatal is elhelyezkedhet. Tehát, hogy ő ezt nagyon okosan, bölcsen megfogalmazta. Mit kell nekünk ebből leszűrnünk? Hogy óriási felelőssége van a cigány diplomás, tanult, értelmiség és minden cigány embernek, hogy jelentkezzen, hogy az ő etnikumát kimondja, hogy igen, én is itt vagyok. És akkor nem ilyen síralmas adataink lennének, hogy hányan vannak felsőoktatásban, vagy hány híres cigány ember van, ami most már egyre gyarapodik, de milyen húzóerőt jelentene ez a többi cigány embernek. Gyakori hiba az identitással kapcsolatban a csoporton belüli határok minimalizálása, és a csoportközi határok maximálása. Mit jelent ez lefordítva? Azt jelenti, hogy valaki a saját csoportját túlértékeli, és a külső csoportot, a többségi csoportot pedig leértékeli. Valljuk be, itt magunk között, egymás között vagyunk. Ugye az, hogy előítéletes a cigányság és a gádzsó világgal szemben, azt nem én mondom először. Ahogy a gádzsóknak, gádzsiknek van előítélete a cigánysággal szemben, a cigányságnak is van előítélete a gádzsókkal, gádzsikkal szemben. Ez sok mindenben megnyilatkozik. Ha miért is ne lenne, ezt csak úgy zárójelben mondom. De hogy nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, én úgy írtam ezt le, hogy paradigmaváltásra van szükség ahhoz, hogy együtt tudjunk az integráció útján haladni, mert amíg egy cigány család azt közvetíti a gyerekei felé, a közösség tagjai felé, hogy a külvilág, a gádzsóvilág veszedelmes, hogy ott te úgyse fogsz boldogulni, ők csak ártani akarnak neked, addig soha nem fogunk tudni együtt előre haladni. Ide idéztem Goethének az egyik idézetét. Goethe azt mondta, hogy a legtöbb, amit egy szülő a gyermekének adhat, a gyökerek és a szárnyak. Mit értünk ez alatt? Gyökerek, az identitásunk gyökerét. Tudjuk, hogy honnan vagyunk, tudjuk, hogy miért vagyunk ilyenek, miért van fekete színed, miért ilyen szép a hajad, és ezeket mind el kell mondani a gyerekeknek. De kell szárnyakat adni a gyerekeknek. A szárnyak a tudásban rejtőznek. Hogyha egy cigányszülő úgy gondolja, hogy ő nem adja az iskolába gyermekét, nem viszi el az óvodába, nem ad szárnyakat alá, akkor a legrosszabbat teszi a gyerekével. Mert bele szárnyak nélkül a gettóba, a cigánytelepbe, a cigánysoron bele békjózza a gyermekét. Rettentően fontos, hogy tanulják meg a cigányszülők szárnyakat adni a gyermekeiknek.
Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igék magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni. Madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad már. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Nem itt van már, szívem téged vár, vesd el igény magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd, hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igény magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szabadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár, vesd el igény magját. Vesd el igény magját. Vesd el igény magját.
Szabóné dr. Kálmán Judit romológus egyetemi oktatót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a teremtés védelemért tartott szentmisén. Az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. Egy háborús világban az egyház legyen az egységjele. Greg Bíboros a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Leó pápa a teremtésvédelemért tartott szentmisén. Az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Mindössze néhány nappal azután, hogy megkezdte nyári szabadságát Castel Gandolfóban, 14. Leó pápa bemutatta az első teremtésvédelemért tartott szentmisét, amely a római misekönyv új része. A szentmisére a Róma közelében lévő pápai nyári rezidencián található Laudato Si faluban egy oktatási központban került sor. A szertartáson a központ munkatársai is részt vettek.
Questo che stiamo celebrando nella bellezza, una cattedrale si potrebbe dire naturale.
Prédikációja elején a Szentatya rögtönözve megjegyezte, hogy a szentmisét a szépséggel övezett, egyfajta természetes katedrálisban tartják. Megjegyezte, hogy a Laudato Si falu elrendezése, amelynek elején egy oltár és a közelében egy vizes medence található, az ókori keresztény templomokra emlékeztet, amelyek a bejárat közelében helyezték el a keresztelő kutat, annak szimbólumaként, hogy a keresztények a vízen keresztül haladtak át, hogy megtisztuljanak bűneiktől és gyengeségeiktől. Leó pápa sajnálkozva szólt a világszerte embereket sújtó számos természeti katasztrófáról, amelyeket gyakran, legalábbis részben, az emberi túlkapások és életmódunk okoz. Imádkozzunk sok ember megtéréséért is, mind az egyházon belül, mind azon kívül, akik még mindig nem ismerték fel a közös otthonunkról való gondoskodás sürgősségét, mondta a pápa. 14. Leó az előkészített homíliája szövegére hivatkozva megjegyezte, hogy a Laudato Si falu nyugodt környezete ellentétben áll a globális felmelegedéssel és a világunkat sújtó fegyveres konfliktusokkal. Mégis a szent év közepén valljuk, van remény. Megtaláltuk ezt Jézusban, a világ megváltójában. Ő még mindig szuverén módon lecsendesíti a vihart. A tengeri vihar lecsendesítéséről elmélkedve a pápa rámutatott, hogy Jézus Isten országáról szóló példabeszédei gyakran felidézik az élet ritmusát és a természetben rejlő évszakokat.
Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza.
A szél és a tenger megdorgálásával Jézus kinyilatkoztatja életének és üdvösségének erejét, amely fölébe magasodik azoknak az erőknek, amelyekkel szemben a teremtmények elvesznek. Leó pápa kijelentette, hogy keresztényként a teremtés gondozására irányuló küldetésünket az Úr bízta ránk, hogy békét és kiengesztelődést hozzunk a bajba jutott világunkba. Halljuk a föld és a szegények kiáltását, mondta, mert ez a kiáltás elérte Isten szívét. A mi felháborodásunk az ő felháborodása, a mi munkánk az ő munkája. Az egyház ezért arra hivatott, hogy igazságot hirdessen a nemzeteknek, hogy a rosszat jóvá, az igazságtalanságot igazsággá, a kapzsiságot pedig szeretet közösségé változtassa, mivel az egyház tanúságot tesz a teremtő és a teremtmények közötti elpusztíthatatlan szövetségről. Emlékeztetett arra, hogy Assisi Szent Ferenc Isten egész teremtés iránti szeretetére összpontosított, amely mindennek életet ad. Csak a szemlélődő tekintet változtathatja meg a teremtett dolgokkal való kapcsolatunkat, és vezethet ki minket az ökológiai válságból, amelyet az Istennel, fele barátunkkal és a Földdel meglévő kapcsolatok megszakadása okoz, a bűn következményeként világított rá a Szent Atya. 14. Leó pápa utalt rá, hogy Ferenc pápa azt szerette volna, ha a Leodato Si falu egy laboratórium lenne, amelyben a teremtéssel való harmónia testesül meg, miközben új módszereket keres a természet védelmére. Befejezésül Leó pápa arra hívta a keresztényeket, hogy terjesszék a harmóniát az egész világon, Szent Ágostontól merítve ihletet.
O Signore, le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere.
Uram, műveid dicsérnek téged, hogy mi is szeressünk téged, és mi is szeretünk téged, hogy műveid dicsérhessenek téged. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. A hittani dikasztérium levelet küldött a bizánci rítusú katolikusok eperjesi érsekének. Sok lelki gyümölcs származik az állítólagos Mária jelenések helyszínéről, amelyek 1990 és 95 között történtek a kis Litmanova falu közelében. Litmanova, Hársád, Kishárs, szlovákiai falu, Kassától 110 kilométerre északnyugatra, a lengyel határ közelében. Lakossága a 90-es évek első felében közel 6000 fő, akik alapvetően görögkatolikusok és ruszin nyelvjárás szerint beszélnek. A falu az eperjesi görögkatolikus érsekséghez tartozik. Folytatódik a hittani dikasztérium munkája. A tavaly közzétett új normáknak köszönhetően zöld utat nihil obstátot adhatott az 1990 és 95 között a szlovákiai Zvírhegyen, Litmanovában történt állítólagos Mária jelenésekkel kapcsolatos lelki gyümölcsök értékelésére. Viktor Manuel Fernández bíboros prefektus levelét Jónás József Maximnak, az eperjesi bizánci rítusú katolikusok érsekének címezte. A főpásztor kérését elfogadva, aki a számtalan őszinte és mély gyónásra, illetve megtérésre hivatkozik, és nagyra értékeli a zarándokok által elnyert számos lelki gyümölcsöt, akik továbbra is látogatják a helyet annak ellenére, hogy az állítólagos jelenség 30 évvel ezelőtt véget ért, a dikasztérium elemezte a jelenésekhez kapcsolódó üzeneteket. Ezek értékes meghívásokat tartalmaznak a megtérésre. Engedjétek, hogy Jézus megszabadítson benneteket, és ne engedjétek, hogy az ellenségetek korlátozza a szabadságotokat, amelyért Jézus annyi vért ontott. A szűzanya boldognak mutatja be magát, és arra hív minket, hogy találjuk meg a boldogsághoz vezető igazi utat a feltétel nélküli szeretet felismerésében. Úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok. Azt akarom, hogy boldogok legyetek, de ez a világ nem fog boldoggá tenni titeket. Számos üzenet bátorítja az embereket azzal, hogy megmutatja, az evangélium útja nem bonyolult. Jézus azt akarja, hogy egyre egyszerűbbek legyetek. Az Úrban talált öröm és béke képessé tesz minket arra, hogy tanúságot tegyünk és terjesszük a békét. Az üzenetek azt is felvetik, hogy választ kell adni az Úr kezdeményezésére, és részt kell benne venni, Krisztust követve, aki szeretetből ajándékozza oda magát. Testvéreink szeretete válik válaszunk és beteljesedésünk szintézisévé. A levélben Fernández bíboros elismeri, hogy korlátozott számú üzenet tartalmaz kétértelműségeket és kevésbé világos szempontokat, de figyelembe véve azt, amit a doktrinális bizottság az esettel kapcsolatban egy 2011-es jelentésben megfogalmazott, úgy véli, hogy ezek az állítólagos látnokok belső értelmezésének tudhatók be. Ez a néhány üzenet nem beszédmódként, hanem belső élményként jelenik meg. Azok a személyek, akik megtapasztalják az üzeneteket, megpróbálják szavakba önteni azokat, amelyek azonban elkerülhetetlenül pontatlannak bizonyulnak. Ezért a főpásztort arra hívják, hogy adjon ki egy gyűjteményt, amely kizárja azt a néhány állítást, amelyek zűrzavart eredményezhetnek és megzavarhatják az egyszerű emberek hitét. A dikasztérium hangsúlyozza, hogy a nihil obstat nem jelenti az állítólagos jelenések természetfeletti hitelességének elismerését, ugyanakkor mégis lehetővé teszi a nyilvános tisztelet jóváhagyását, és azt, hogy közöljék a hívekkel, hogy ha akarják, akkor kockázat nélkül közeledhetnek ehhez a spirituális lehetőséghez. Az állítólagos jelenések 1990. augusztus 5-én kezdődtek, 3 kilométerre Litmanovától, egy kis bizánci katolikus falutól, Észak-Szlovákia hegyeiben. 3 gyermeknek jelent meg a szűzanya. A 11 éves Ivetka Korcakovának, a 12 éves Katka Cezelkovának és a 9 éves Mitko Cezelkának. A szűzanya a szeplőtelen tisztaság néven mutatkozott be nekik.
Egy háborús világban az egyház legyen az egység jele. Grech bíboros szinódusi főtitkár a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Amint arról már hírt adtunk, a szinódus főtitkársága közzétette az új dokumentumot, amely a helyi egyházaknak szolgál támpontul a Ferenc pápa által megkezdett és 14. Leó pápa által megerősített szinódusi folyamat folytatására. A pápa további 2 tanulmányi csoportot hozott létre a meglévők mellé. A szövegben arra buzdítanak, hogy vonják be azokat is a folyamatba, akik eddig kimaradtak, a börtönökben és a kórházakban is hallgassák meg a véleményeket. Októberben jubileumi találkozót tartanak Rómában. A szinódus főtitkársága mindenki rendelkezésére áll, hogy meghallgasson, elkísérjen, ébren tartsa a párbeszédet, és az egyházak közötti kölcsönös ajándékozást. A beérkezett anyagok és kérdések alapján újabb ösztönzést és eszközöket bocsátanak majd ki, erősíti meg a bíboros főtitkár. A dokumentum első oldalain felsorolják a szinodális út jövőbeli állomásait, illetve bejelentik, hogy jubileumi találkozót tartanak a szinodális csapatoknak és a résztvevő szervezeteknek, október 24-től 26-áig Rómában. Ez jó alkalom lesz a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére és az összehangolódásra. Az első fejezet értelmezési kulcsot kínál a szinodális folyamat végrehajtási szakaszához, melynek célja, hogy megújult gyakorlatokat és struktúrákat próbáljon ki azért, hogy az egyházi élet egyre inkább szinodális legyen. Ez a szakasz ugyanakkor nem tekinthető egyfajta gyakorlásnak, egy plusz feladatnak, amit Róma kért, és nem is az elvont feltevések kitalálásának ideje. Még kevésbé visszalépés, vagy a már megélt dolgok puszta ismétlése. A megvalósítási szakasz az egyházak rendes életének részét alkotja, amelyeknek képzési folyamatokat kell létrehozniuk azért, hogy az egyes egyházi valóságokban kézzelfoghatóvá tegyék a szinodális megtérést. A végrehajtási szakaszban részt vesznek nők és férfiak, a különböző karizmáknak, hivatásoknak és szolgálatoknak megfelelően, kis keresztény közösségek vagy egyházi alapközösségek, plébániák, társulatok, mozgalmak, szerzetesek. Vagyis mindenki, mivel nem lehet szó egy szurkoló táborra korlátozott folyamatról, sőt, fontos szélesebb körben lehetőséget adni a részvételre, valamint a differenciált, kölcsönös felelősség gyakorlására az összes megkeresztelt személy esetében. Ebben az értelemben kulcsfontosságú, hogy mindazokat bevonják a szinódusi útba, akik eddig kimaradtak belőle. A különböző kulturális identitású, társadalmi helyzetű személyeket és csoportokat, főként a szegényeket és kirekesztetteket. Ugyanígy kiemelten kell meghallgatni azokat, akik részéről kétség és ellenállás mutatkozott. Az egyházakat arra szólítja a szinódus főtitkársága, hogy keressék a meghallgatás eszközeit széles körben, ne csak a plébániákon, hanem például az egyetemeken, a befogadó központokban, kórházakban és börtönökben, a digitális környezetben is. A szövegben ismételten utalnak rá, hogy a megvalósítási szakasz első számú felelőse minden helyi egyházban a megyés püspök vagy az eparchia vezetője, akinek be kell vonni a munkatársakat, papi, lelkipásztori tanács, gazdasági ügyek felelősei, és támaszkodnia kell az egyházmegyei eparhiális szinodális csoportok munkájára, akik a tanácsadási fázisban értékes szolgálatot végeztek. Hozzájárulásuk alapvető a megvalósítási szakaszban is, emeli ki a dokumentum. Ezért a már meglévő csapatokat érvényre kell juttatni, megújítani, újra aktiválni, ha felfüggesztették működésüket, esetleg integrálni, létrehozni, ha még nem léteznének. Ezekbe a csapatokba beletartoznak a különböző életkorú világi férfiak és nők, papok és diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, eltérő kultúrájú és képzésű személyek egyaránt. Meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy megfigyelőként más keresztény felekezetek vagy más vallások képviselőit is meghívják. A püspököt, amennyiben nem tagja a csoportnak, rendszeresen tájékoztatni kell a munkáról, és megfelelő időközönként találkozókon kell részt vennie. A dokumentum hosszan kifejti a szinodus főtitkárságának feladatait, melynek mindig tárt ajtókkal kell meghallgatni az igényeket, intuíciókat, javaslatokat, melyek a helyi egyházaktól érkeznek. Meg kell könnyíteni munkájukat, választ adni a tartalmakra és módozatokra vonatkozó kérdésekre. Ebben az értelemben konferenciákat, tanulmányi szemináriumokat, együtt gondolkodást segítő alkalmakat szerveznek majd. Figyelemmel kísérik a kontinentális értékelő gyűlések szervezését 2028 első negyedévében, valamint a 2028 októberében esedékes egyházi gyűlést a Vatikánban, melyek alkalmat nyújtanak az újító szinodális gyakorlatok és struktúrák tapasztalatának megosztására, melyeket végül a pápa elé terjesztenek végső értékelésre. A szinódus végrehajtási szakaszának tervezetében megvizsgálják a 2024-es szinódus záró dokumentumának felépítését és tartalmát, ezt a gazdag és organikus szöveget, amelyet lényeges széles körben megismertetni. Ajánlatos ezzel kapcsolatban képzéseket, megértést segítő alkalmakat szervezni. A dokumentumban végül kiemelnek néhány fontosabb kérdést, mint a zsinatban gyökerező egyháztani távlatot, az ökumenikus lendületet, a más vallási hagyományokkal és a társadalommal való párbeszéd nézőpontját. Figyelembe véve, hogy az egyház egészének együtt kell haladnia, a tervezet felhívja a helyi egyházak figyelmét, hogy osszák meg egymással az egyes területeken végzett lépéseket. Ezek között kiemelten olyan felelősséggel járó és vezetői szerepekhez való tényleges hozzáférés biztosítását világi és szerzetes férfiak és nők számára, melyek nem igénylik a papság szentségét. Általában véve nem ajánlatos a szinodális módszert a találkozók technikai kezelésére redukálni. Inkább spirituális és egyházi tapasztalatként kell megélni azt, amelynek révén egyházi létünk megújulását erősítjük. A metodológiai útmutatásokat különféle folyamatokra kell bontani, megkülönböztetés, kormányzás, meghallgatás, képzés és így tovább, melyek bár különböző célokat szolgálnak, mégis közös bennük a szinodális stílusú lebonyolítás. A szinódusi tervezet záró része arra hívja az egyházat, hogy bizalommal tekintsen a következő évek folyamatára, a szinodális csapatok jubileumával kezdve. A Szent Kapu felé való zarándoklat legyen a kölcsönös ajándékozás pillanata, és a remény ünneplése, amely nem csal meg.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Szabó T. Anna, az ég zsoltára. Perej, Uram, perlőimmel, felej, Uram, felhőiddel. Mondd, hogy rend van a világban, felejtsem, amiket láttam. Nehéz lenni, tudod, Uram? Szívünk, szemünk úgy tele van fájdalommal, szenvedéssel, amit nem érünk fel ésszel. Körülöttünk annyi zaj van, a testtel is csak a baj van. A lélek meg szent a lélek, de nem éli a szentséget. Kő a szívünk, fáradt, nehéz, szemünk csak a képekre néz, tükrök közé vagyunk zárva, nem látunk ki a világra. Itt lent perbe vagyunk fogva, perlünk fölénk magasodna, túl kiabál, elküld haza, hiába, hogy nincs igaza. Perej, Uram! Nem, ne perej, inkább csak felhőket terej. A változó világ képét, ezzel hozd fölénk a békét. Felej, Uram, felhőiddel, vért tesz fel a kellő hittel, hogy törvényed ne feledjük, eged alatt legyünk együtt. Tanuljunk világot látni, indulatainkkal bánni, nem bujkálni, mint a gyermek, viselni a közös terhet. Éljük át a mások részét, legyen bennünk újra részvét, legyen bennünk hit, alázat. Égből építs nekünk házat.
Szabó T. Anna az Ég zsoltára című versét Dér Gabi mondta el. Szabó T. Anna 1972-ben született Kolozsvárott. 1987-ben családjával áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte, majd Pesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett. 97-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja majd később néhány fél évig tanára volt az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval és két fiúkkal. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni több napi és havilapban, rendszeresen közöl verseket, esszéket és rövid prózát.
A nap imája.
Ó Jézusom, hadd kövesselek téged azzal, hogy az emberek üdvösségének ügyét életművemmé teszem. Oly mértékben, hogy az üdvözítő szó tökéletesen kifejezze, ami vagyok, mint ahogy tökéletesen rámutat arra, hogy ki vagy te. Ezért mindenkinek mindene akarok lenni, szívemben azzal az egyetlen vágyjal, hogy téged adjalak a lelkeknek. Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját. Hadd legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek. Hadd tudjam a lelkek javát minden elé helyezni. Hadd használjam fel minden lehetséges eszközt a hitetlenek megértéséért és üdvözítéséért.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!